Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk azért, hogy a mai napon is megtapasztalhattuk a te gondviselő kegyelmedet, hiszen a te gondoskodásodról beszél az, hogy felvirasztottál bennünket, az, hogy adtál erőt, kitartást a mai naphoz, dolgaink végzéséhez. Megköszönjük neked, hogy nem szűnt meg a te áradó kegyelmed és szereteted. Legfeljebb csak mi voltunk res szívűek arra, hogy mindezt felfogjuk, megértsük, és ezért hálát adjunk. Köszönjük Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket így a nap vége felé ebben a templomban. Kérünk, cselekedd meg, hogy valóban templom lehessen ez a hely, annak a helye, amely a te ígéd szólásának, meghallásának és szívünk befogadásának a helye. Ezért könyörgünk Istenünk, hogy rombolj le minden akadályt, minden gátat, minden megkötözöttséget, minden bűnt, minden gondolatot és érzést, amely tőled elválasztana a mai alkalommal. Szólj hozzánk, jöjj közénk a te lelked által, a csendességet a mi szívünkbe, hogy meghalljuk a te halk és szelíd hangodat. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján a mai alkalommal szólni kívánok köztetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írt könyv 19. fejezetében, a 8. verstől a 10. versig terjedő szakaszban. Azután Pál apostol eljárt a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket. A tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű emberiskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvéreim, amikor a mai alkalomra készülve ezt az igét olvastam, ami egyébként bizonyára tudjuk a mai napra rendelt új szövetségi igeszakasz az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, akkor egy olyan általános jézusi mondás jutott az eszembe, amelyet az Úr Jézus Krisztus nagyon sok példázat végén el szokott mondani, vagy ahogy a réges múlt időt használják egyes helyeken, el szokott volt mondani. De hiszem, hogy jelen időben is lehet ezt mondani, hiszen az Isten igéje élő ható a jelen pillanatban is. Ez az általános megjegyzés a példázatok végén úgy hangzik, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Ószövetségi gyökerei, prófétai gyökerei vannak ennek a szaknyelven generalogionnak, de mégis amikor Pál apostolnak a prédikálása, városról városra való járása, evangélizálása, meg nem értése vagy megértése van előttünk az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, nagyon gyakran eszünkbe juthat Jézusnak ez a szava, ez a mondata, akinek van füle a hallásra, hallja. De miről is beszél ez? Amikor talán gyermekkoromban először hallottam ezt a példázat végén olykor használt mondatot, akkor igazán nem értettem. Nem értettem, hogy most Jézus akarja, hogy megértsék az emberek, vagy nem akarja. És egyáltalán miért beszél példázatokban, miért nem nyíltan beszélt a tanítványoknak, a sokaságnak, akinek van füle a hallásra, hallja. Vannak helyzetek, ebből nyilvánvalóan kiderül, és hogyha az Úr Jézus ige hirdetését és szolgálatát tekintjük és megvizsgáljuk az evangéliumokból, megerősítenek bennünket, hogy vannak helyzetek, amikor az igét nem hallják. Hangzik, beszél valaki, mondja a szavakat, de mégsem jut el, talán még a fülekig sem. Nagy kérdés ilyenkor, akár Pál apostol számára, de úgy gondolom, hogy az Úr Jézus számára is nagy kérdés volt, hogy mit kell ilyenkor tenni, mi a teendő. Nyilván, ha emberi módon végig gondoljuk ezt, és akár csak az emberi beszédre, kapcsolatainkra, vagy talán a gyermekekre gondolunk, akkor nyilván az ember, ha nem hallják meg a mondani valót, akkor próbál hangosabban beszélni. Nyilván a templom gondokul is fel tudná csavarni most a pótmétert, hogy az én hangom hangosabb legyen. Ez egy emberi módszer. Aztán egy másik emberi módszer az, hogy valami módon figyelemet fel kell hívni. Ennek ezer egy módja van. Gyakran a gyermekeket is megállítjuk, magunk elé állítjuk. Figyelj rám! Ez is egy emberi módszer. Aztán egy emberi módszer az ismétlés. Elmondani még egyszer, még egyszer, még egyszer. És akkor talán elérkezik oda, ahova a beszélő célozta. De a nagy kérdés, kedves testvéreim, és ezzel a problémával szembesül Pál apostol Efézusban is, és más helyeken is, hogy mi van akkor, ha még ezek az emberi módszerek sem működnek. Mit tegyen az apostol, mit tegyen az ige hirdetője? Hiszem, hogy ez az ige, ez a kis történet, amelyet felolvastam, erre a nagy kérdésre megadja a mi számunkra. Olyan emberek számára, akik hiszem, hogy az egyetemes papság révén mindannyian ige hirdetők vagyunk, szóljuk az igét, bizonyságot teszünk a környezetünkbe, számunkra egyen-egyenként megadja a választ. Pál apostol Efézusba érkezik. Nagyon sok mindent el lehetne mondani erről a városról. A keresztény ember nyilvánvaló módon az újszövetségi levélre asszociál, erre gondolunk, az efézusi levélre. Az ókorban egy nagyon nagy hírnévnek örvendő, mondhatnám mai szóval élve, hogy egy metropolis, egy nagy város volt, egy világváros volt Efézus. Az akkor ismert világ 5. legnagyobb városa, 200 000 ember élt. Hát többen, mint ma Miskolcon. És mindez az ókorban. Egy nagyon kellemes éghajlatú tengerparti város, amely egy völgyben feküdt, szép kikötője volt, forgalmas, virágzó kereskedelme. Gyakran Ázsia piacának, vagy a kelet kapujának is apostrofálták a nyugatról érkező rómaiak. Aztán ami miatt még nevezetes volt, az az új szövetségben is nyomon követhető, hogy egy nagy templom található Efézusban, vagyis volt található, Artemis istenségnek a temploma. És ez a templom az ókori világ 7 csodájának az egyike volt. Hogy képet alkothassunk róla, 24 000 ülőhely volt ebben a templomban. Ebből nyilvánvaló, és az apostolok cselekedete is tudósít bennünket, és szűken véve ez a fejezet és a 19. fejezet arról, hogy Efézus egy vallási központ volt. Nem csak zsidók, nem csak Artemis, azaz római nevén Diana kultusza, hanem számos kisebb misztérium vallás, különböző ördögűzők, varázslók voltak megtalálhatóak Efézusban. Egy hatalmas zarándok hely volt. Nagyon sokan ebből éltek, a vallásos zarándokokból. Egy ilyen helyre érkezik tehát Pál apostol, és azért beszéltem erről Efézusra egy picit bővebben, hogy lássuk, hogy egy ilyen nagyvárosba érkezik az apostol. És hogy egy vallásilag nagyon sokszínű városban próbálja elmondani az evangéliumot, Istennek az igéjét. Mint minden útja alkalmával, most is a zsidókhoz megy, elmegy a zsinagógába, hiszen Pál apostol is zsidó volt. Azonban egy kicsit az jut eszünkbe az itteni és egyébként más zsinagógákban történt tevékenysége, ige hirdetése nyomán, hogy amit János evangélista mond el az első fejezetében az evangéliumának, nem fogadták be. Az övéihez megy, ahogy az Úr Jézus is az övéihez ment, olvashatjuk a János 1-ben, de nem fogadták be. Pál apostol is az övéihez ment, azokhoz, akiknek értette a nyelvét, akik talán a közelében nőttek föl, vagy voltak talán még rokonai is, ott, ahol Pál apostol felnőtt. Tehát ismerős közegbe, zsidó emberekhez ment. És ennél is borzasztóbb az, ami ott történik. Az apostol sok mindent megtett. Annak érdekében, hogy az evangéliumot az ő honfitársainak elmondja, az ő hittestvérének. Hiszen eredetileg az apostoli zsidó vallású volt. Azt írja az alapige, hogy szólt, vitázott, igyekezett meggyőzni őket. Biztos vagyok benne, hogy az apostol is tapasztalta azt, amiről az előzőkben beszéltem, hogy nem volt fülük a hallásra. De azért kitartó volt, és ott volt 3 hónapig, és vitázott, és próbálta győzködni őket. De eredménytelen. Nagy kérdés ez, kedves testvérek, hogy miért volt eredménytelen a kis-ázsiai zsidók körében az ő missziója. Talán így utólag, csak nem 2000 év távolából azt lehet elmondani, hogy minden bizonnyal a zsidóknak túl új volt és túl idegen mindaz, amit az apostol elmondott. Túl idegen volt Isten igéje, ki kell ezt mondani. Megvolt a saját hitrendszerük, amit tökéletesnek gondoltak, és azt gondolták, hogy ezáltal üdvözülni fognak, és Ábrahám kebelébe jutnak. És egyszer jön egy farizeusból lett vándortanító, ez lenne Pál apostol, és akkor merőben új dolgokat mond, olyanokat, hogy az Istennek fia van. Sőt, ez a fiú feltámad. Sőt, általa nem annyira fontos a törvény, ami egyébként a zsidó hitnek az alapja volt. Gondoljunk bele, hogy milyen nehéz lehetett befogadni az évszázados, csak nem évezredes zsidó gondolkozásnak ezt az újszerű evangéliumot, örömhírt. És azt gondolom, nem csak nem értették, hanem nem is akarták igazán érteni. Jól érezték magukat abban a megszokott keretrendszerben, azok között a vallásos szertartások között, azok között az ószövetségi igék között a zsidók jól érezték magukat, és nem akarták, hogy valaki felforgassa. És ezért nem akarták megérteni és meghallani azt, amit Pál apostol mondott. 3 hónap után, de lehet, hogy már előtte is, de 3 hónap után szánja el döntésre magát az apostol, látja. Látja mindezt, látja azt is, hogy hiába a küzdelem, hiába a szólás, ha valaki nem akar valamit, és az Istennek egy csodálatos tulajdonsága bontakozik itt ki, akkor nem erőszakolja rá az Isten. Ha nem akartok hinni, gondolta az apostol, és hiszem, hogy a lélek által Isten akarata ez, akkor nem erőszakolja rá magát Isten, sem a zsidókra, sem senki másra. A konzekvencia egyenes, Pál tovább áll. Nagyon érdekes az a hely, ahova megy. Az otthoniaktól elmegy egy pogány helyre. Az ő rokon népétől, illetve hát nem rokon, hanem honfitársaitól elmegy egy pogány iskolába. Azt írja le az alapigénk, hogy Tirannosz iskolájába ment. Az írásmagyarázók sokat gondolkoztak rajta, hogy ki lehetett ez a Tirannosz, meg ez a Tirannosz iskolája. Efézus azóta rég elpusztult. És arra jutottak, hogy Tirannosz egy rétor, egy nagyhatású szónok lehetett, aki nyilván nem az evangéliumot, de a kor filozófiai nézeteit tanította, és róla nevezték el ezt az iskolát. Tehát elmegy a saját zsinagógájából az apostol egy világi helyre, mai szóhasználattal élve, egy iskolába, Tirannosz iskolájába. És milyen érdekes a különbség. 3 hónapig próbálta az övéit meggyőzni, és 2 évig nyugodtan szolgál Tirannosz rétoriskolájába. Világi, sőt tisztátalan helyre ment el. Tehát a zsidók, akikkel próbál bűvőre jutni, nyilvánvalóan megvetették mindezeknek utána. Mert tudjuk jól, hogy ebben az időben, ha valaki pogányokkal egy légtérbe tartózkodott, nehogy Isten egy pogány házába bement, az rituális értelemben tisztátalanná vált. Ma úgy mondanánk, hogy bűnössé. De az apostolt ez nem igazán zavarja. Azért nem zavarja, mert ezt az utat Isten nyitotta számára. Mert az apostol is volt idő, amikor zsidó módon gondolkozott, de a pálfordulás után, a damaszkuszi úton megváltozott az ő egész élete, az ő szíve. És már nem a régiek, az atyák hagyománya, tehát a zsidó írásmagyarázó atyák hagyománya volt a fontos a számára, amit egyébként Gamáliel, az ő tanítója nyilván jó erősen megtanított neki gyerekkorában, hanem a Szentlélek. És ez a döbbenetes az egész történetben, hogy az apostol a lélek hatására, nyilvánvaló módon a lélek hatására megy el erre a helyre, és hogy mennyire az Isten akarata ez, az a végeredmény felől érthető meg. Azt írja le ez a fejezet, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Tehát Isten megmutatta azt az utat, megmutatta a pogány szíveket, amit a zsidók lenéztek, de az apostol mégis a pogány szívekhez ment, mert ezek nyitott szívek voltak. Mert rájuk érvényes volt az, hogy van fülük a hallásra. És ez a lényeg, az Isten igéjének a terjedése. És innen a bátorság az apostol számára. Az a bátorság, amely mindvégig jellemző volt rá, amely vállalta még a nehézségeket, próbatételeket, tudjuk jól, hogy meg is kövezték az apostolt. Minden helyen vitatkoztak vele, de voltak nyitott szívek. Voltak olyan szívek, akik megnyíltak Efézusban is, és mivel ez egy régió központ volt, igaz, egy másik város, Pergamon volt Kis-Ázsia provinciális központja, de Efézus volt az igazi szíve Kis-Ázsiának. Ezért egy hatalmas dolog volt, hogy a pogányokat itt meg tudta nyerni, mert így szétrajzott az evangélium, és így terjedhetett más kis-ázsiai kisebb városokba is. Tehát az Isten nagyon jól tudta, hogy miért kell neki Tirannosz iskolájába menni, és miért kell ott nyugodtan 2 éven keresztül hirdetnie az evangéliumot. Végezetül néhány gondolatban szeretném, hogyha közösen próbálnánk megérteni, hogy ez a régi történet, az apostol missziói útja, ez az efézusi történet milyen tanulságokat tartogat a mi számunkra. Azt gondolom, hogy nekünk is útmutatás olyan értelemben, hogy ahogy már erről szóltam néhány gondolatot, mi is az evangélium hirdetői vagyunk. Nyilván többünk, és a legtöbbünk nem szószékről, és nem hivatásszerűen, de mégis, mivel akár gyülekezeti tagként, akár presbiterként, akár gondnokként tagjai vagyunk ennek a gyülekezetnek, és ezáltal egy láthatatlan és igazi egyháznak a tagjai vagyunk, a Krisztus testének, ezért mindannyiunknak a ebből fakadó hivatása az, hogy hirdessük az evangéliumot. És bizonyára mi is kerülünk olyan élethelyzetbe, amilyenbe az apostol került, vagy akár maga az Úr Jézus, amikor lezárulnak a kapuk, lezárulnak az emberi szíveknek az ajtajai. Ott a környezetünkben, ott nagyon közel, azok körében, akiket jól ismerünk. Talán velünk is előfordul, hogy szólnánk az ígét, de lehet, hogy azt érezzük, amit az Úr Jézus mondott egy helyen az evangéliumban, hogy a szent eledelt kutyák elé vetnénk. Sokszor talán ezt érzi az, aki szeretné világi környezetben hirdetni Istennek az igéjét. És gyakran talán a hit és a buzgalom mértéke szerint mi is próbálkozunk, és próbáljuk meggyőzni a környezetünkben élőket, de biztos éreztük már azt, hogy kevés már a szó. Hogy lehet elmondani még 5-ször is, lehet hangosabban is elmondani, meg hatásosabban is, de elértünk egy határhoz, amikor az emberi repertoár már véges, vége, nincs több módszer. Hiszem, hogy az apostol is egy ilyen határhoz érkezett el, és példaértékű lehet számunkra az ő viselkedése, hogy ne erőltessük azt, ami nem megy, hanem ha nincs nyitott szív, akkor álljunk odébb. És higgyük el, hogy Isten ezt a látást, ezt a Szentlélektől kapott látást meg fogja áldani, és ha nem is olyan robbanásszerű evangélium szétterjedés, amilyen Efézusban történik velünk, de biztos vagyok benne, hogy új utakat mutat mindannyiunk számára az Úristen. Tehát nyilván kérdezhetnék a testvérek, hogy működik ez a valóságban, amikor azt tapasztalom esetleg a munkahelyemen, hogy nem vevők az evangéliumra, akkor nem beszéljek soha az evangéliumról? Igen, akkor ne beszéljünk soha az evangéliumról. Vagy többet ne beszéljünk olyan embernek, akiről tudjuk, hogy le van zárva az ő szíve, és kategórikusan elutasít. És higgyük el, hogy Isten új utat mutat, akkor mutat utat a barátokhoz. És hogyha a barátoknál is azt érezzük, hogy lezárulnak a lehetőségek, akkor fog újabb utat mutatni. Tehát Isten nem tétlen egyház tagokat toboroz magának, hanem olyanokat, akik akár az apostolokhoz hasonlóan is a lélek vezetése alatt végzik az evangéliumnak a hirdetését. Tanuljuk meg tehát az apostoltól ezt a nyitottságot, és nyilván ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az új ötletekre, meg az újdonságokra való nyitottság ez, hanem elsősorban felfelé való nyitottság. És akkor a Szentlélek majd munkálkodik a megkapott Szentlélek a mi életünkbe. Attól pedig Isten óvjon mindannyiunkat, hogy mi magunk zárjuk le a szívünket az ige előtt. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy mindannyiunk életének küldetése az evangélium hirdetése, és ebben vegyünk példát az apostoltól, aki megtérése után szüntelenül kereste a halló füleket. Keressük mi is a halló füleket, hogy az ige hangozhasson a mi életünk, a mi bizonyságtételünk által. Isten adja meg mindannyiunk számára ehhez az erőt, a kitartást, és hiszem, hogyha a Szent Lelket vesszük és befogadjuk, és minden nap elkérjük az életünkben, akkor ez valóság lesz mindannyiunk számára. Amen. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, mindazokért az emberekért, akik előttünk jártak. Megköszönjük az ő munkájukat, megköszönjük a megtérésre hívó szavakat. Legyen az akár maga az Úr Jézus, az apostolok, hitben előttünk járó ősatyák, reformátor eleink, az a lelki pásztor, aki bennünket is egykor megszólított, vagy az a testvér, akinek a szavára megszelídült a mi szívünk, és megnyílt a Te ígéd felé. Kérünk Istenünk, hogy adj mindig ilyen nyitottságot nap mint nap, ha tudjuk a Te szent lelkedet venni, és olyan utakra indulni, amelyről lehet, hogy emberileg azt érezzük, hogy nem a mi útunk, de tudjuk, hogy a lélek által Te közled velünk akaratodat, és jó neked engedelmeskedni. Hálát adunk az ígéért, hálát adunk a megszólító szóért, és könyörgünk, hogy így növeld mindannyiunk szívében a hitet, így növeld a buzgóságot a Te üzenetedre, az Úr Jézus hirdetésére. Az ő nevében könyörgünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.